Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vukovnésával Eszterrel, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Tököli Fogyatékos Otthon vezetőjével dr. Kovács Katalin beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Mi történt ezzel a fiúval, Eszter?
Balesetet szenvedett, autóbalesetet. Vitte haza a barátnőjét, és hála jó Istennek, hogy hazafelé úton történt, és a kislány nem halt meg, mert ő egyedüli gyerek. És én azt mondom, ha nekem ott egyetlen egy gyerekem van, és ő meghal, akkor én ma nem biztos, hogy itt vagyok. Én azt gondolom, hogy aki csak teheti, egészségileg, párkapcsolatilag, lelkileg, anyagilag, semmiképpen ne vállaljon egy gyereket. És nem azért, mert történnek balesetek, bárkivel történhetnek. A gyereknek is jó, ha van testvére, tehát. A nagy családban, a több gyerekes családban valami olyan elképesztő energia és erő van, hogy húzzuk egymást, segítjük egymást. És akkor, amikor a baleset történt, mint egy ilyen anyatigris. Elindultak azok az erők és energiák, hogy én nekem a férjemre kell vigyáznom, és a többi élő gyerekemre, hogy nekik ne legyen baj. Mert ugye, hát az embernek megszakad a szív. Tehát a páromnak nagyon erős szívfájdalmai voltak nekem is. Én azt mondtam több ismerősömnek, hogy mint a minden reggel beleállítanák a nagykést a hátadba, és azt mondanák, hogy tessék, ma fúzd le a maratont. Tehát minden reggelnek így futottam neki, hogy ma maraton futás van késsel a hátamban. Gyerekeinkben olyan leltünk, és valami olyan nagyságról tettek tanúságot. Például a lányom, ő akkor volt végzős gimnazista. A Márton fiammal táncolt volna a szalagavaton, ki volt bérelve a ruha. És visszavitte a ruhát a kölcsönzőbe, és a kölcsönzősnő elég bunyorosan azt mondta, hogy na mi van, találtál jobbat, találtál másikat? És ő mondta, hogy nem találtam másikat, meghalt a bátyám, és nem táncolok. És az utolsó napon, amikor elérkezett a szalagavató, akkor azt mondta a lányom, hogy anya, mi kellhet még, figyelj ide, egy picikét sorolom, fogó, kalapács, zihereisztű, varrókészlet, ragasztó, ez, az, és mondom, mi ez, kicsim? Azt mondja, anya, ez a legszebb napja a lányoknak, a szalagavató. Én nem tehetem meg azt, hogy elrontom az ő napjukat, és elmegyek, én leszek a háttérszerviz. És ő elment háttérszerviznek, és azt mondtam, hogy ha 17 évesen egy kislányban ekkora erő van, akkor én szégyeljem el magam, hogyha én összeomlok. És jöttek, és egyszerűen összefogtunk. És ezt az erőt, ezt hála jó Istennek most is érzem a nagy családban. És olyan mennyeket kaptam, és olyan vejet kaptam, és hála jó Istennek most már mindenki házas, és három unokám van, hogy az, amit akkor úgy éreztem, hogy vége van a világnak, és hogy soha többé nem leszünk ilyen boldogok. Most azt tudom mondani, hogy igen, olyan boldogok nem leszünk, úgy már nem leszünk, az soha többet nem jön vissza, és mint hogyha lezárult volna az életem, de egy egészen más, egy új életem kezdődött. És ebben az új életemben viszont nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon hálás azokért a mindennapi adományokért és ajándékokért, amit a páromon és a gyerekeimen, a családomon, unokáimon keresztül kapok nap, mint nap.
Hát egy nehéz emberi sors. Azt gondolom, hogy Isten nélkül, az ő segítsége nélkül ezek a harcok megvívhatatlanok lettek volna.
Így van. Így van. A harmadik fiam születése után kezdtem el foglalkozni így a hitemmel, és elkezdtem a Marcis atyához járni, és jeleztem, hogy szeretnék első áldozó lenni. Mert valahol az a két haláleset és egy születés egy héten belül, és nap mint nap előjött ez, hogy aki eszi az én testemet. Tehát ez valahol nekem egy üzenet volt, hogy itt vannak a szentségek, azért vannak, miértünk vannak, segítségül vannak. Menjünk, és vegyük, és részesüljünk benne.
Út, amit tesz, amit csinál, az több, mint egy hivatás, mint egy szakma. Az mindenképpen teljes embert igényel, és számomra példaértékű. A Jocótól nagyon sokat hallottam az Eszter munkájáról, amikor ő oda besegített, és én már akkor is úgy gondoltam, hogy jó, hogy vannak ilyen emberek, akik az elesetteket így föl tudják karolni.
Annál is inkább, mert gyakorlatilag mondtam, hogy édesapám is és édesanyám is az egészségügyben dolgozott. És én azt láttam, főleg ugye a szocializmusban, ne rejtsük ezt véka alá, hogy így működött, de szerintem most is így működök, hogy én segítek neked ebben, te meg majd visszasegítesz nekem abba. És ilyen szívességek. Na most kérdezem én, hogy egy értelmi sérült, egy szegény, egy segélyből élő, ő mit fog tudni viszonozni? Nem fog tudni viszonozni. És valahol ez az a nagyon csúnya szóval mondva réteg, tehát ez az a csoport a társadalomból, aki úgy éreztem, hogy ez valahol nagyon nagy igazságtalanság. Nekik nem segít senki azért, mert nem tudja viszonozni. Úgyhogy valamiért én ezt úgy gondoltam, hogy akkor majd segítek én nekik.
Még azt szeretném kérdezni, hogy említette, hogy felnőttként lett elsváldozó. Hogyan élte ezt meg? Mondta, hogy ezek a halálesetek meg a harmadik gyerek születése után.
Igen. Azt mindenképpen és első perctől kezdve éreztem, és tudtam, hogy házasságba úgy lehet az ember gyerekei előtt hiteles. És az valahogy úgy normális, hogy apa, anya, hogy úgy mondjam, egy követ fúj, egy hitet val. Tehát ebben szinkron legyen. És első perctől kezdve jártunk együtt templomba a párommal, és úgy belegondoltam, hogy ha később hittanra járnak majd a gyerekek, meg ő lesz első áldozó. Uhatatlanul felmerül benne a kérdés, hogy anya, te akkor miért nem? És akkor apa miért igen, te miért nem? Akkor gyakorlatilag úgy éltem, hogy jártam rendszeresen templomba, jártam bibliaórára, tettem egy csomó mindent, ami egy keresztény élethez hozzátartozik, kivéve azt, hogy nem áldoztam. Lelkileg az, amit átéltem, utólag én ezt megtudtam a Marcis atyától, mert ezért mentem el hozzá, hogy segítsen nekem ebben, hogy van bennem egy csomó kérdés, volt bennem egy csomó lázadás, tiltakozás, egy-egy olyan dolog, ami kevésbé tetszett a katolikus egyházon belül. Jó, 2-3 hónapon keresztül jártam hozzá, egy 8-10 alkalom volt. Ezek úgy szépen kifortak, letisztultak, megérlelődtek bennem, és akkor ő azt mondta, hogy amelyik vasárnap úgy gondolom, ő azt mondja, hogy érett vagyok rá, és szeretettel vár, és menjek ki. És akkor gyakorlatilag innentől kezdve az életemben ez egy folyamatos dolog most már, és egy erősítő szentség. Isten szeretőknek minden a javukra válik. A fiam írt naplót, és a baráti körünkbe, ami mi tragédiánk előtt 2 évvel, a komáinknak a fia is ugyanannyi idősen és ugyanúgy autóbalesetben meghalt. És a fiam ennek kapcsán ír a naplóban, és ír erről, hogy nem szeretnék így meghalni. De mi lesz akkor, ha mégis? És azt írja, hogy imádkozni fog a családért, mert nekik egy nagy erőpróba és megpróbáltatás, de leírja azt a mondatot, ami nekem megint csak egy kapaszkodó, hogy az Isten ezáltal akar tanítani. Aztán például ott a miért keresések időszakában volt egy olyan advent reggel, hogy én mentem dolgozni, és bekapcsoltam a rádiót az autóba, és egy ferences atyával volt egy riport, nem tudom már melyik adón, nincs is jelentősége, és ugye kérdezték az adventről, és azt mondta, hogy meg kell tanulniuk az embereknek várni. És a másodszülött fiammal aznap este találkoztam, ugyanaznapról van szó, de esti időpontról, és azt mondta, hogy anya, álmodtam a Mártonnal. Jaj, tényleg, és mondom, nekem is volt egy olyan jó élményem, mert a rádióban hallottam azt, hogy na mondd el, anya, mit? Nem, előbb mondd el te, hogy mit álmodtál. És belekezdett az álomba, ami úgy szólt, hogy ült abban az autóban, ami a balesetes autó, És olyan döbbente rákérdezett, hogy te mit keresel itt, és hogy miért történt ez az egész, és meghaltál, és hogy, és miért van ez a fájdalom, amit most anyáiknak át kell élni. És a fiam ránézett, és azt mondta, hogy meg kell tanulnatok várni. És ez a dolog, hogy ugyanaznap két különböző forrásból, az egyik egy álom volt, amit a fiam álmodott, a másik egy rádióműsor, amit én hallottam, de ugyanaz a mondat visszajött, hogy meg kell tanulnatok várni. Én nekem ez egy üzenet volt őtőle, hogy most abban az életszakaszban vagyok, hogy meg kell tanulnom várni. Most várnom kell arra, hogy majd vele találkozom. És például, amikor a másodszülött fiam még kint voltak Ausztráliában, menyecském ott fejezte be az egyetemet, és kint voltak több mint másfél évet. És amikor vártunk a repülőtéren, és másfél év után újra magamhoz öleltem, és azt a elmondhatatlan szeretetet, ami benne volt, azt hittem, hogy a szívem kiszakad. És azt mondtam, hogy ha másfél év után egy egészséges gyereket megölelve én így tudok örülni, akkor micsoda örömben lesz részem, hogyha a halálom után találkozom azzal a fiammal, aki most nincs velünk. És ezek mind-mind úgy megerősítenek, hogy igen, meg kell tanulnom várni, és egyszer egy nagyon-nagyon nagy örömben lesz részünk mindannyian.
Mi az, amit szeretne megosztani velünk?
Hogy a gyászmunka, hogy ez egy munka, és igenis tenni kell. Nagyon érdekes, hogy voltak olyan olvasmányok, versek, énekek, filmélmény. Például van egy gitáros kórusunk, és ugye énekeltük rendszeresen azt, hogy olyan hitet, mint a szikla. És a fiam halála utáni vasárnapon a kórus azt mondta, hogy ha engem nem zavar, és engem nem bánt, nagyon szeretnének énekelni. És egy gitáros énekes mise volt, és én mondtam, hogy nem tudom előre megjósolni, hogy tudok-e énekelni. Fogalmam sincs. Mert hogy akkor a fájdalom van bennem. És egészen furcsa volt, hogy végig énekeltem mindent. És egész furcsa volt akkor énekelni azt, hogy olyan hitet, mint a szikla, adj nekem, Istenem. És az a döbbenet, hogy igen, amíg jól megy a dolgom, amíg egészséges a férjem, élnek a gyerekeim, mindenkinek van munkája, boldog az életem, addig milyen könnyű azt mondani, hogy igen, oké, én keresztény vagyok. De amikor kap az ember egy olyan megpróbáltatást, egy olyan nehézséget, hogy úgy érzi, hogy ott hal meg bele, akkor vajon van-e olyan erős a hitem, mint a szikla? És ugye a mi generációnk nem volt erre trenírozva, őszintén szólva. Én 65-ös születésű vagyok. És ugye, hát ugye a fiam halála után ott mindegyik öregem, a nagymamám 90 volt, azt mondta, hogy miért nem ő halt meg. Az apukám 80, miért nem ő halt meg. Minden öregbe fölmerült ez, hogy miért a fiatalnak kellett elmenni. És akkor a családban nagyon sok beszélgetés volt a halálról, és hát mindenki ugye elmondta, hogy igen, Spanyolnáthába egy testvérem, két testvérem a háborúba betalált a vasárnapi ebéd kellős közepébe a bomba, és ott halt meg a fél család. Hadifogságba, édesapám 2 évet volt hadifogoly az öccsével együtt Harkovba, és hazajöttek épségbe, egészségbe, de a fele kint meghalt. Tehát az a generáció sokkal többet szembesült az életébe, ugye a halállal, tehát valószínű, hogy jobban föl tudtak rá készülni. A mi életünkbe, békeidőbe nem egy elfogadott. Tehát valahol mi erre nem voltunk így fölkészülve, és azt gondolom, hogy ezek a könyvek, segítségek, az atyák, a Mária Rádió, a műsorok, ez mind olyan kapaszkodó, amiben igenis meg kell csimpaszkodni, mert különben elvérzünk és meghalunk.
Hát nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy ezeket elmondta nekünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és az Isten áldását kérem az életére, a munkájára.
Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom.
Köszönöm szépen.
Vukovni Sávoly Eszterrel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Fogyatékos Otthon vezetőjével dr. Kovács Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.